Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz-ukrán háború legveszélyesebb két hónapjára számít a magyar miniszterelnök, mert az Egyesült Államokban még januárig háborúpárti kormány van hatalmon, fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő a Védelmi Tanács tegnapi rendkívüli ülése után kijelentette, a következő hetekben, hónapokban Magyarországnak minden tudására és diplomáciai tapasztalatára szüksége lesz, hogy kimaradjon a háborúból. Eközben a kormány kiterjeszti az oktatásban a honvédelmi nevelést és meg akarja újítani a tisztképzést. Az Egyesült Államok lehetővé teszi, hogy Ukrajna amerikai gyalogsági taposóaknákat is bevessen az oroszok elleni harcban, jelentette be az amerikai védelmi miniszter. Az AP hírügynökség tudósítása szerint Lloyd Austin laoszi látogatásán úgy fogalmazott, az ukránoknak szüksége van olyan eszközökre, amelyek lelassítják az orosz előrenyomulást. Eközben súlyos légitámadástól tartva bezárták az Egyesült Államok kijevi nagykövetségét. Azután, hogy orosz területeken mélységi csapást engedett fegyvereivel az Amerikai Egyesült Államok, Ukrajna a háború kezdete óta először lőtt ki Oroszországra brit gyártmányú Storm Shadow rakétákat, írta meg a The Guardian. A csapások jóváhagyásáról szóló döntés válaszolt arra, hogy több mint 10 000 észak-koreai katonát telepítettek Oroszország ukrán határára. Az ukrán hadsereg bejelentette, hogy Oroszország interkontinentális ballisztikus rakétákat lőtt ki a közép-keleti Dnyipró városa. Ez volt az első olyan támadás, amelyben ezt a fegyvert vetették be az oroszok, írta a The Guardian. A kilövést a jelentés szerint Asztrahán régióból a Kaszpi-tengerrel határos Vologográdtól délkeretre fekvő területről hajtották végre, a támadás a kritikus infrastruktúrát célozta. A légierő nem közölt részleteket az áldozatokról vagy a károkról, sem arról, hogy sikerült-e kilőniük a rakétát. Itthon a honvédelmi miniszter elrendelte az újonnan beszerzett légtérellenőrzési és légtérvédelmi eszközök és a rájuk épített képességek észak-keleti ország részbe telepítését. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt írta, továbbra is bíznak abban, hogy mi hamarabb béke lesz, katonai megoldás helyett a diplomácia útján, de minden esetőségre fel kell készülni. A 2030-as években új Európa születhet a tagállamok közötti viszonyok újraalakításával új egyezmény alapján, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapest Eurázsia Fórum konferencián. Matolcsy György hozzátette, idén már 5. alkalommal rendezik meg a fórumot, és a Magyar Nemzeti Bank Magyarországi Egybankja megalakulásának 100. évfordulóját is ünneplik. Az elnök szerint Magyarországnak vezető szerepe lehet, alapítója lehet az új európai lazább szerveződésnek. Itt lehet a kelet és nyugat jó fúzióját kialakítani, esély nyílik új európai közös piac létrehozására, fogalmazott. Később Orbán Viktor miniszterelnök beszélt. Ma újra külügyi tanács lesz Brüsszelben, ezúttal a külgazdasági miniszterek részételével, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter még reggel azt írta, az ülést ő elnökli, és a brüsszeli bürokrácia többször hangsúlyosan felhívta a figyelmét arra, hogy a magyar álláspontot nem ismertetheti, csak azt mondhatja, ami le van írva. Szerintük ez engem vissza fog tartani, úgy látom 10 év nem volt elég ahhoz, hogy megismerjenek, fogalmazott a tárcvezető. Hozzátette, az elmúlt 5 évben Európa versenyképességét szétverték, a kínai elektromos autóipari szereplőkkel szemben bevezetett vámok nyomán pedig könnyen előfordulhat az, hogy a következő években Európa lesz a vesztese az Amerika-Kína-Európa gazdasági háromszögnek. Mivel mi magyarok nem akarunk a vesztesek közé tartozni, végre kell hajtanunk a gazdasági semlegesség stratégiáját, ezt azért csak el fogom mondani, írta Szijjártó Péter. Jóvá hagyja Várhelyi Olivér magyar uniós biztos jelölését az Európai Parlament, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője. Korábban a politikó azt írta, az Európai Bizottság mind a 7 függőbben lévő biztos jelöltje megkapja a jóváhagyást. A magyar jelölt az előző 5 évben az unió bővítésért felelt, ezúttal az egészségügyért és állatjólétért felelős poszt várományosa. Ursula von der Leyen bizottsági elnök új csapata december 1-én léphet hivatalba. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adott otthont az EU Space Days elnevezésű nagyszabású nemzetközi szakmai konferenciának, amely az Unió űrkutatási és űripari programjainak legfontosabb szakértői és vállalati fóruma. 13 különböző országból több mint 300 szakértő érkezett. Végül az időjárásról. Változóan felhős az ég, több órás napsütéssel, napközben még csapadék nem hullik, a szél sok felé megerősödött, a csúcsőmérséklet 5-6 fok körül alakul. Éjjel aztán beborul az ég, nyugat felől érkezik a csapadék hullám, a Bükk és a Máta térségében akár 10 cm-es összefüggő hóréteg is kialakulhat. Híreinket hallották.
Reklám. A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Közel 100 szeminarista, férfi és női szerzetes növendék, szemináriumi és szerzetesi elöljáró vett részt az idei Unitas találkozón Pannonhalmán. Az eseményről Lóczi Tamás atya, az EGRI Híd Tudományi Főiskola spirituálisa készített összefoglalót.
Géla Cimre vagyok, Pannonhalmi Főapátság alperjele, magisztere, gimnáziumi tanára és a Szapienciának a szentségtan óraadó oktatója.
Köszönöm neked, kedves Imre atya, hogy rendelkezésünkre állsz. A régi ismeretség nyomán a tegeződés megengedik a kedves hallgatók közöttünk. Mindenek előtt a rendezvény nyomán azt szeretném megkérdezni, hogy ez a titokzatos szó, hogy Unitas, ami a külvilágnak talán nem sokat mond, mit akar, és mit kell ennek a történetéről tudnunk?
De maga a szó, hogy Unitas, az egy latin szó, egységet jelent. Amire utal, az egy egészen hosszú, sok évtizedes szervezés, történet. Már a rendszerváltás előtt szokásban volt, hogy az akkor engedélyezett három férfi rendnek, a bencéseknek, a ferenceseknek és a piaristáknak a növendékei november 7-én, a dicsőséges októberi szocialista forradalomnak a emléknapján, amikor hát ugye egy szabad napja volt mindenkinek az országban, akkor itt titokban összejártak az erdőbe egy közös kirándulásra, és ilyenkor a három férfi rend fiataljának volt egy lehetőség, hogy egy napot együtt töltsenek, kicsit egymással is jobban megismerkedjenek. Ez van valamiképpen a gyökerénél ennek a találkozónak, ami a rendszerváltás után kiegészült a többi már újrainduló szerzetes renddel, illetve a különböző magyarországi szemináriumok szemináristáival is. És így azt mondhatjuk, hogy amikor alkalmanként ez az Unitas találkozó létrejön, az az elmúlt most már 30-35 évvel mindig egy olyan alkalom, amikor a magyar egyházi utánpótlást tud egy napot együtt tölteni, töltekezni, inspirálódni és egymással is ismerkedni.
Miért éppen Pannonhalma ad otthont az idei Unitasnak?
Pannonhalmán ebben az évben a szerzetesi templomunknak, a bazilikánknak a 800. évfordulóját ünnepeljük. A dokumentumok alapján tudjuk, hogy Uros apát ott a 13. század elején ekkor ért a templom megújítási munkáinak a végére, és ekkor szentelték föl azt a templomot, amiben mind a mai napig imádkozunk. Nagy hála van bennünk, mert hogy az nem egy magától értető dolog, hogy 800 éven keresztül ez a templom ez állt, és hogy számtalan generációnak adott otthont, hogy az imádságával betöltse. Ez az alkalom, ez egy apropó is arra, hogy a legkülönbözőbb ünnepeinkre, legkülönbözőbb indokokkal, de az országnak a különböző egyházi csoportjait meghívjuk Pannonhalmára, és ennek a keretében gondoltunk arra, hogy hívjuk meg a fiatalokat is, erre kerül sor a mai napon.
Hogyan kell egy Unitas találkozót megszervezni, és milyen programelemeket tettetek a napba?
Van egy bejáratott kerete már ezeknek a találkozóknak, amik az elmúlt évtizedekben kialakultak. Az időpontját azt valahogy úgy kell megtervezni, hogy mindenhonnan ide lehessen érni, viszonylag könnyen. Ugye voltak, akik már korábban előző este megérkeztek, hogy akik aznap indulnak, ők is idejárják, ilyen 10 óra magasságában elkezdtük. Úgyhogy Egerből, Debrecenből, Szegedről, Vácról, Kismarosról, de egyben a szomszédból, Győr városából is érkeztek jó pára, mint egy 90-en résztvevők. A nap elején szokott lenni egy előadás, mindig keresünk egy inspiráló előadót, aki megosztja velünk a gondolatait. Ezt később kis csoportos beszélgetésekben feldolgozzák a résztvevők. A kis csoportos összetételt azt mindig úgy állítjuk össze, hogy vegyes legyen, akkor ez is lehetőséget adjon az egymással való ismerkedésre. Ezt követően van szentmise, közös ebéd, kávézás, választható fakultatív programok, amelyek segítenek még jobban elmélyíteni. Egyrészt az egymással töltött időt is, másrészt itt Pannonhalmán igyekeztünk így a hely adottságait kihasználva nagyon sokszínű kínálatot felmutatni, úgyhogy a meghívott előadótól való beszélgetéstől a pannonhalmi apátsági gyűjtemények megtekintésén át, az illatmúzeumig, ahol a gyógynövénykultúránkkal lehetett ismerkedni, és hát a fociig, amire a nap hősei vállalkoztak, így nagyon sok programot kínáltunk a résztvevőknek, és hát a napot a mai nap esti imádságával, a vesperással zártuk.
Éppen ezt gondoltam egy kicsit bővebben kifejteni, mivel már bele is kezdtél, hogy mit kell tudnunk az idei év előadójáról, illetve milyen műhely foglalkozások vártak a résztvevőkre.
A műhely foglalkozásokról így akkor már kicsit adtam egy áttekintést. Előadónak Olaszországból hívtunk egy egyházmegyés atyát, hiszen ez a találkozó nem csak nekünk, szerzeteseknek szól, hanem a szeminaristáknak, egyházmegyéseknek is. L'Aquila egyházmegyéből hívtuk Luigi Maria Epicocco-t. L'Aquila a magyar emberek számára is ismerős lehet a hírekből, ugyanis emlékezhetünk talán még rá, hogy 2009-ben egy nagyon pusztító földrengés volt Közép-Olaszországban, aminek az epicentruma az éppen ebben a városban volt megtalálható. Úgyhogy Luigi atya ő személyes tapasztalatból is tudhatja, hogy milyen nagy ajándék, hogyha van egy 800 éves templomunk, ami még mindig áll. Őt azt gondolom, hogy Magyarországon nem nagyon ismerjük, kevesen vannak az olaszosok, akik felfedezték már az ő nevét, az ő írásait. Ő Olaszországban egy nagyon népszerű lelki író, nagyon sok lelki gyakorlatra, lelki napra, előadásra szokták őt meghívni, és gondoltuk, hogy mivel egy nagyon inspiráló ember, akinek megvan az az adománya, hogy nagyon jó szemlélettel és nagyon egyszerű szavakkal tud beszélni, hogy az mindannyiunkat a szívünkbe meg tudjon érinteni, és mindannyian meg tudjuk érteni, tudjuk követni, hogy talán az ő hozzájárulása az tud egy kicsit egy fűszer, egy új perspektíva, valami olyan ajándék lenni, amit mindannyian magunkkal vihetünk, és egy kis biztatást kaphatunk.
Ezt magam is tudom bizonyítani, hogy valóban az előadó a nagy hatást gyakorolt a résztvevőkre. Többekkel, akikkel találkoztam, nem csak én, úgy ítéljük meg közösen, hogy nagyon sokat adott akár a szerzetes növendékek, kispapok, akár a már hivatásban vagy hivatás gondozásban élő és működő szerzetesek és papok számára. Arra lennék még kíváncsi, hogy most a nap befejeztével milyen volt átélni ezt a idei Unitas találkozót, hogyan értékeled, esetleg te milyen személyes üzenetet viszel magaddal.
Szervezőként mindig egy kicsit másképpen van jelen az ember ezeken a napokon. Nem lehet annyira könnyen kiengedni, nem lehet annyira könnyen átadni magam a nap sodrásának. Ugyanakkor az engem is magával ragadott, hogy volt egy pesdítő és önmagáért beszélő sokszínűség és fiatalosság, egy mosolygós közeg, amiben találtam magam, amikor a szobámból lejöttem, és megérkeztem a résztvevők közé, amit nagyon jó volt megtapasztalni. Sok ismerős és még ismeretlen arcot is láttam. A másik, amit kiemelnék, az az előadónak a kísérése, hiszen az én feladatom volt, hogy őt fogadjam, kísérjem és tolmácsoljam. És hát olaszos módon, ha lehet ezt ilyen sztereotípen fogalmaznom, amikor kértem a szervezés idején a megelőző hetekben a Luigi atyát és a titkárnőjét, hogy küldjenek szöveget, ami alapján tudok készülni majd, hát azt írták nekem, hogy az atya majd papír nélkül fog beszélni. Így azért volt bennem izgalom. De aztán rájöttem, hogy ez papír nélküliség, ez valójában engem is segít abban, hogy jobban tudjak figyelni, jobban tudjak koncentrálni arra a meglepetésre, amit ő majd mindannyiunknak hoz. A másik, amit még egy kiemelnék, ami egy ajándék volt, az ő személyisége, hiszen ismerem őt a könyveiből, ismerem őt az internetről, de sosem találkoztam vele személyesen élőben, és nagyon jó volt megtapasztalni azt a hétköznapi megközelíthetőséget, ahogy ő jelen volt, ahogy nem egy olyan emberrel találkoztam, aki nagyon sokat gondolna magáról, miközben az elfoglaltság, az elismertsége az okot is adhatna erre. Úgyhogy ez a találkozás, ez nagyon gazdagító volt a számomra is.
Az imádság, a közösség és a szeretet voltak a vezérszavai előadónak az előadásában, és ez ebben az 1000 éves bencés környezetben, 800 éves templomi környezetben még talán még inspirálóbb volt. Ebben, vagy pedig a napnak bármelyik másik szakaszából, rendezvényéből, arcokból, benyomásokból van-e valami, ami különösen is megérintett téged személyesen?
Talán egy dolgot emelnék ki, hogy rácsodálkoztam, hogy a magyar nemzetiségű résztvevők mellett milyen szép számmal vannak jelen közöttünk. Afrikaiak, ázsiaiak, kubaiak, olyanok, akik más nemzetiségből adják most az életüket arra, hogy itt Magyarországon nekünk, a magyar népnek, a magyar egyháznak szolgáljanak. És érdekes volt erre rácsodálkozni, hogy ez a mai magyar valóság, amiben élünk, hogy milyen sokan jönnek, hogy segítsenek nekünk ebben a lelkipásztori munkában. És talán egy kedves mozzanat, amit még kiemelnék. Én fontosnak tartom azt, hogy a nap végén akkor ne csak egyszerűen véget érjen a nap, amikor miután mindenki beül az autóba és hazamegy, hanem eljöttem ide a főapátság főbejáratához, hogy mindenkitől személyesen el tudjak köszönni, még egy pár kedves szót tudjunk váltani. És volt két szerzetes nővér, akik említették, hogy hát számukra most az egy ilyen kuriózum, hogy egy vietnámi atyától kaptak áldást így a nap végén a személyes találkozásuk során. Ez úgy megérintett, ahol láthattam, hogy mi az, amikor így a maga hétköznapiságában ez a jelenlét, amivel gazdagodik a magyar egyház, az elkezd tevőleges lenni.
Nagyon köszönöm az interjút, de még inkább a napnak a megszervezését, hogy vendégül láttatok bennünket, ezt a többiek nevében is mondhatom, és hát kívánom azt, hogy nagyon sok örömöd legyen a szerzetesi, papi munkádban, és az a küldetés, amit a Jóisten az rád bízott, a számodra is egyre világosabb legyen, és egyre több embernek okozzon az életében szépséget.
Köszönöm, és hogy a szabad ezzel zárni, most egy nagy öröm nekünk ünnepelni ezt a 800 évet, ami mögöttünk van, de egy kicsit arra is meghív, hogy előre tekintsünk, úgyhogy nagy örömmel invitálok Pannonhalmára mindenkit, aki hallgatja ezt a beszélgetést, ezt a műsort, hogy ne csak az elmúlt 800 évre tekinthessünk úgy vissza, mint amikor az imádság és a látogatóknak a jelenléte betöltötte élettel ezt a pannonhalmi templomot, hanem a jövőben is mi, akik itt vagyunk és most élünk keresztényként, ezt folytathassuk. Én nagy szeretettel várunk mindenkit Pannonhalmára.
Az UNITASZ évtizedek óta ünnepi esemény a magyarországi szeminaristák és szerzetes növendékek életében. Ők mesélnek most élményeikről.
Simon Kata vagyok, Szekrekör nővér első fogadalmas.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntelek téged, kedves Katalin. UNITASZ rendezvényen vagyunk, amely szerzetes növendékek és kispapok országos találkozója. Szeretném megkérdezni elsőként azt, hogy honnan hallottál a rendezvényről, ki invitált téged ide?
Az UNITASZról már korábban hallottam a szerzetesi képzésem alatt, de sajnos Covid miatt nem volt lehetőségem részt venni.
Akkor az első személyes alkalom most.
Így van az első alkalom.
Haladunk lassan a nap vége felé ennek a rendezvénysorozatnak itt Pannonhalmán. Összegzésként is mi az, amit magaddal viszel erről az idei UNITASZról? Mi érintett meg téged a legjobban?
Elsősorban nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és amit magammal viszek a számos változatos műhelyi program közül, és amin részt vettem, az együttet, a közöset, hogy találkozhattam más képzésben levő fiatal fogadalmasokkal, kispapokkal, a beszélgetéseket, a megosztásokat. Ezt viszem magammal.
Sikerült-e kapcsolatokat teremteni itt esetleg, amelyeknek jövőjük is lehet majd?
Nagyon reménykedem benne. Abszolút reményteli volt, és jó volt újra kapcsolódni is, a korábbi szálakat felvenni. És kíváncsian várom, hogy ennek mi lesz a folytatása.
Képzésedben hol tartasz, hogy mi az, ami már megvolt, mi az, ami még előtted áll?
A képzésemben most első fogadalmas vagyok. Az idei évben, januárban tettem első fogadalmat, a noviciátusom után. Az első fogadalmat 3 évre tesszük, és majd a 3. év végén megújítjuk. Szóval most itthon vagyok megérkezésben, és a teológiai tanulmányaimat kezdtem el a Szapiencia Hittudományi Főiskolán.
Köszönöm, sok kegyelmet kívánunk, sok erőt, és hitben, tudásban való felkészülést majd a szerzetesi életre.
Márton Etelka vagyok, a Szociális Testvérek Társaságához tartozom, és ott jelenleg junior vagyok, idégleges fogadalmas testvér.
Szeretettel köszöntelek, kedves Etelka, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Pannonhalmán vagyunk az UNITASZ találkozón, és a napnak a vége felé közeledve szeretném tőled megkérdezni, hogy visszatekintve a mai napra, van-e olyan program, üzenet, bármi, amit hazaviszel magaddal, ami különösképpen is megérintett téged?
Számomra nagyon fontos volt az előadás, és kifejezetten annak a részre, hogy mennyire fontos figyelni egymásra, hogy ez az első szeretet, hogy figyelünk egymásra, hogy befogadjuk a másikat. A másik pedig az volt szintén az előadásból, hogy Jézus sem volt egyedül, hanem mindig voltak körülötte társak, apostolok, még a legnehezebb, legsötétebb órákban is, a Getsemáni kertben is, és a legszebben is a táborhegyen.
Úgy gondolod, hogy ez az üzenet, ez meg is fogja kicsit határozni a jövőbeli viselkedésedet, hogy megpróbálsz másképp viszonyulni a közösségen belül, tehát valami cselekvésre is késztet ez téged?
Elsősorban talán nem is a közösségemen belül, hanem a szolgálatomban, a munkahelyemen. Például, hogy jobban figyeljek oda a gyerekekre. Sokszor van az, hogy egy gyerek elmond valamit, úgy teszünk, mintha tényleg meghallgatnánk őt, mi meg is simogatjuk a fejét, de valójában lehet nem is halljuk át a nagy ricsajban, és ezt már máskor is sokszor észrevettem. Annyira szükségük van arra az egyéni figyelemre, hogy meghallgassuk őket, és hogy befogadjuk, észrevegyük a hiányukat, hogy mi az, amire valójában szükségük van. Az pedig, hogy nem vagyunk egyedül, talán, hogy így, tehát, hogy tényleg nem egyedül vagyunk a tanárként, hanem ott vannak a kollégáink, ott vannak, akikkel együtt tudunk dolgozni, még akkor is, hogyha nem hitoktatók, hogy ők velünk vannak, és támaszaink lehetnek, kérdezhetünk tőlük, és cserélhetünk ki információkat, tapasztalatokat a gyerekekről.
A nap folyamán lehetett műhely foglalkozásokból választani. Melyiken vettél részt?
Most ebbe az illatsétára mentem el itt a kertbe, ami nagyon szép volt, csupa gyógynövényeket ismerhettünk meg, meg egyáltalán, hogy hogy készülnek ezek az illatszerek, mindenféle gyógyszerek, és nagyon jó volt látni azt, hogy milyen hosszú időkre megy vissza ez a parfümkészítés, meg egyáltalán a gyógynövényekből készített gyógyszerek, úgyhogy számomra nagyon hasznos volt.
Igen, ez kifejezetten egy helyi sajátosság volt, ugye ezt nem sok rend mondhatja el magáról. És végül ezt szeretném megkérdezni tőled, hogy voltak-e ismerősök az UNITASZ találkozósok között, illetve sikerült-e új kapcsolatokat teremteni?
Igen, voltak ismerősök, itt a ferences kisnővérekkel találkoztunk, ugye az egyházmegyénkben ők is jelen vannak, és többször szoktunk találkozni, de mindig csak az ilyen kiemelt alkalmakon, úgyhogy azért is örültem, hogy itt voltak, illetve az ebédnél új ismerősökkel is találkoztam, illetve hogy megismerkedtünk itt a Verbita kispapokkal.
Köszönöm szépen, és hát nagyon sok kegyelmet kívánok a felkészülésedbe és a leendő szerzetes életedre is.
Köszönöm szépen.
Morvai Gábor vagyok. Egyszerű fogadalmas elsőéves pianista szerzetes növendék.
Kedves Gábor, szeretettel köszöntelek. UNITASZ találkozó napon vettünk részt közösen veled együtt, meg még másik, ha jól tudom, 86 fiatallal. Mivel térsz haza? Mi volt az a programelem üzenet, ami legjobban megérintett téged a mai nap folyamán?
Számomra ez az első UNITASZ találkozóm volt így a szerzetes életemben. Különböző várakozásokkal érkeztem. Szerintem így a napnak a legfontosabb része az volt, hogy egyfajta reményt kaptunk, különösen kiemelném a olasz atyának az előadását, aki arra buzdította a jelenlevőket, hogy a kesergés és a kritizálás helyett merjünk a problémáinkra lehetőségként tekinteni, és arra hívott, hogy tekintsünk előre és higgyünk abba, hogy az Isten a nehéz helyzetekben is szól hozzánk és munkálkodik, még ha mi esetleg nem is látjuk. A másik, amit így elviszek, az az, hogy nagyon sok olyan szerzetes nővért, szerzetes testvért ismerhettem ma meg, akikről így korábban nem is tudtam, akár a rendjükről sem, és szép volt látni az egyházunknak ezt a sokszínűségét, hogy mennyi helyen az országban, mennyiféle szakterületen, mennyiféle szolgálatban vesznek részt. Ezt a sokszínűséget mindenképpen magammal viszem. És talán van még így kiemelhető, én nekem a bencés liturgia ismeretlen volt eddig. Nagyon szép volt, hogy házigazdaként beavattak minket abba a sokszínű és nagyon mély, nagyon ősi liturgiába, amit ők így élnek nap, mint nap. És hát ez mindenképpen gazdagított minket, akik esetleg a kicsit rohanó világban, hát talán kevésbé ennyire monasztikusan éljük a napjainkat.
Első alkalommal jársz Pannonhalmán, vagy volt már kapcsolatod bencésekkel korábban is?
2016-ban a Szent Márton év kapcsán még diákkoromban érkeztem ide egy kosárlabda mérkőzésre, akkor kikaptunk a bencés gimnázium kosárlabda csapatától, és hát most így már 8 évre rá szerzetesként másodszor tértem vissza Pannonhalmára, és egyben egy felújított bazilikát is láthattam, és hát azért sok minden átalakult itt azóta.
Mi az, ami vár most rád a rendi fejlődésen, formáción belül következő lépésként?
A növendékévek számunkra alapvetően a teológiában való elmélyedést és a szaktárgyi tanításra való fölkészülést jelentik. Tehát jelenleg én a Szapiencián elsőéves teológus hallgatóként tanulok, és ez az, amit még 4 évig szeretnék csinálni, és továbbiakban szeretném a matematika történelem szakot befejezni, és hát így lépésről lépésre elkezdünk bevonódni az iskola világába, és hát megkezdjük piarista szolgálatunkat a gyerekek között.
Érdekes, hogy reál és humán tantárgyakból választottál szakpárt, ez gyakori vagy ritkaságnak mondható?
Alapvetően szerencsére már nagyon sokféle szakpárt lehet választani, inkább ilyen csodabogárnak mondanak a rendtársak is. Kicsit talán a múltamhoz kötődik, én nekem volt 1 év közgazdasági tanulmányok, és akkor ennek a matematika történelemnek a gyökerei hát ide kötődnek vissza.
Kívánom neked, hogy sikerüljenek mindazok a dolgok, amelyek előtted állnak tanulmányilag, de különösképpen is Isten kapcsolatban, formációban, a rendbe való betagozódás tekintetében érezd az Istennek a kegyelmét, segítségét, és legyél majd boldog szerzetes.
Nagyon szépen köszönöm, és hát én is kérem minden szerzetes növendéknek és minden hívőnek az imáját így egymásért, hogy ebben így együtt tudjunk növekedni.
A Pannonhalmán megrendezett UNITASZ találkozóról Lóczi Tamás atya összeállítását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Minden kereszténynek van személyes és közösségi karizmája. A pápa a jövőre szentté avatja a boldog Carlo Acutist és Giorgio Frassatit. Ferenc pápa a teheráni vallásközi fórumhoz. Hiszünk a mindenható szeretet Istenében. A pápa lelki közelségét fejezte ki levelében Ukrajnának az 1000 napja tartó háború alkalmából.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Minden kereszténynek van személyes és közösségi karizmája. A Szentlélekről szóló katekézis sorozatának 14. állomásához érve, a pápa azokról az ajándékokról, karizmákról szólt, amelyeket minden keresztény kap személyes és közösségi élete számára. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is. De Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.
Nelle ultime tre catechesi abbiamo parlato dell'opera santificatrice dello Spirito Santo che si attua nei sacramenti, nella preghiera e seguendo l'esempio della Madre di Dio.
Kedves testvérek, az elmúlt három alkalommal a Szentlélek megszentelő működéséről beszéltünk, ami a szentségekben, az imában és Isten anyja példájának követésében valósul meg, kezdte katekézisét a pápa. A Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció erről így ír. A Szentlélek az Isten népét nem csak a szentségeken keresztül és a papi szolgálatokkal szenteli meg, vezeti és ékesíti erényekkel, hanem ajándékait tetszése szerint juttatva kinek-kinek. Tehát nekünk is vannak személyes ajándékaink, melyeket a Szentlélek ad nekünk. Itt az idő, hogy szóljunk a Szentlélek másik működési módjáról, mely a karizmákra vonatkozik. Két tényező határozza meg, mi a karizma. Az egyik, hogy olyan ajándék, amelyet azért kapunk, hogy mindenkinek használjunk vele. A másik olyan ajándék, amelyet személyre szabva kapunk Istentől, ki a maga módján.
I carismi sono monili, o gli ornamenti, che lo Spirito Santo distribuisce, per rendere bella la sposa di Cristo.
A karizmák olyan díszítő elemek, melyek szebbé teszik Krisztus jegyesét. 16. Benedek pápa megállapította. Aki a zsinat utáni korszak történetére tekint, észreveheti a valódi megújulás dinamikáját, mely gyakran váratlan formákat öltött életteli mozgalmakban, és szinte kézzelfoghatóvá teszi a Szent Egyház kimeríthetetlen életerejét. Újra föl kell fedeznünk a karizmákat, hogy ezáltal a laikus hívek és ezen belül is a nők szerepének előmozdítását ne csupán intézményi és szociológiai tényezőnek tekintsék, hanem annak bibliai és spirituális dimenziójában egyaránt. A világiak nem az utolsó helyen állnak, nem a papság külső munkatársai vagy egyfajta segédcsapata. Megvannak a saját karizmáik, amelyekkel hozzájárulhatnak az egyház küldetéséhez, mutatott rá Ferenc pápa. Amikor karizmákról beszélünk, fontos eloszlatni egy félreértést. Nem látványos és rendkívüli adottságok és képességek ezek, hanem rendes ajándékok, amelyeknek az ad rendkívüli értéket, hogy a Szentlélek ihleti őket, és az élethelyzetekben szeretettel megtestesül. Azért fontos a karizmákat így fölfogni, mert sok keresztény, amikor a karizmákról hall, szomorúságot és csalódottságot érez. Meg van győződve arról, hogy neki egy sincs, kirekesztve érzi magát, vagy B-kategóriás kereszténynek. A Szent Atya aláhúzta.
Non ci sono i cristiani di serie B. No. Ognuno ha il proprio carisma, personale e anche comunitario.
Nem, nincsenek B-kategóriás keresztények. Mindenkinek megvan a maga személyes és közösségi karizmája. Akiben szeretet van, az már nem keveset birtokol. Szent Pál ezért tartja a szeretetet a legkiválóbb útnak. Ezáltal szeretem az egyházat vagy a közösséget, amelyben élek. Az egységben minden karizma az enyém, mint ahogy az összes karizmám tűnjék bármilyen kevésnek is, mindenkié, mindenki a vád szolgálja. A szeretet megsokszorozza a karizmákat. Egy ember karizmájából mindenkié lesz, zárta szerdai katekézisét a pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa jövőre szenti avatja boldog Carlo Acutist és Giorgio Frassatit. Az olasz zarándokokhoz szóló köszöntésében szólt a pápa a gyermekek világnapjáról, amelyet november 20-án tartunk.
Desidero annunciare che il prossimo 3 febbraio si svolgerà qui in Vaticano l'incontro mondiale dei diritti dei bambini.
Ezzel kapcsolatban bejelentette, hogy február 3-án a Vatikánban rendezik meg a gyermekek jogaival foglalkozó világtalálkozót, Szeressük és védjük meg őket címmel, amelyen számos országból vesznek majd részt szakértők. Az összejövetel alkalom lesz arra, hogy új utakat keressenek gyermekek millióinak megsegítésére és megóvására, akik még mindig jogok nélkül élnek kiszolgáltatott körülmények között, kizsákmányolás és visszaélések áldozatai, és a háborúk drámai következményeit kell elviselniük. Van egy csoport gyermek, aki ennek a napnak az előkészítésén dolgozik, köszönet érte, mondta a Szentatya, majd mosolyogva figyelte, hogy a Szent Péter téren jelenlévő csoport gyermektagjai egymás után szaladnak hozzá az emelvényre. Lelkes üdvözlés, köszöntések és közös fotó következett, majd a pápa folytatta beszédét.
Canonicero il Beato Carlo Acutis.
Bejelentette, hogy jövőre a gyermekek világnapján szenti avatja boldog Carlo Acutist, míg a fiatalok világnapján boldog Pier Giorgio Frassatit. A pápa ezután az ukrajnai háborúról szólt. November 19-én volt 1000 napja Ukrajna megszállásának. Tragikus évforduló ez az áldozatok számára és az okozott pusztítás miatt.
Ma lo stesso tempo una sciagura vergognosa.
Emellett pedig szégyen teljes csapás az egész emberiségnek. Tartsunk ki a meggyötört ukrán nép mellett, könyörögjünk a békért, és tegyünk azért, hogy a fegyverek átadják helyüket a párbeszédnek, az összeütközés a találkozásnak, buzdított a Szentatya, majd felolvasta egy ukrán egyetemista levelét, amelyet a napokban kapott kézhez. Ebben azt kéri, hogy amikor a szerdai audiencián a pápa megemlékezik majd Ukrajnáról, és az egész világ előtt szólhat ennek a szörnyű háborúnak az ezredik napjáról, akkor ne csak a szenvedésükről beszéljen, hanem tanúsítsa hitüket is. Bár tökéletlen ez a hit, értéke nem csökken. Fájdalmas ecsetvonásokkal festi meg a feltámadt Krisztus képét. Az egyetemista elpanaszolja levelében, hogy ezekben a napokban túl sok ember halt meg körülötte. Nehéz olyan városban élni, ahol rakéták ölnek és sebesítenek meg civil lakosokat, ahol sírás van és szenvedés. Ilyenkor jó lenne elmenekülni, újra gyermekként érezni édesanyám ölelését, csöndben és szeretetben lenni. De hálás vagyok Istennek, mert a szenvedésen keresztül megtanulok még jobban szeretni, írja az ukrán diák. A fájdalom nem csak a haraghoz és az elkeseredéshez vezet. Ha a hiten alapul, akkor a szeretetre taníthat minket. Ha érzed a fájdalom kínját, akkor azt jelenti, hogy szeretsz. Atyám, amikor a fájdalmunkról beszél, és emlékezik az 1000 napnyi szenvedésre, kérem, hogy emlékezzem meg az 1000 napnyi szeretetről is, mert csak a szeretet, a hit és a remény ad valódi értelmet a sebeknek, idézte az ukrán egyetemista levelét a pápa.
Ferenc pápa a teheráni vallásközi fórum vatikáni találkozójához. Hiszünk a mindenható szeretet Istenében. November 20-án szerdán reggel 8:30 Ferenc pápa 6. pál kis aulában találkozott a vallásközi párbeszéd dikasztériuma és a teheráni vallás és kultúra közi centrum 12. megbeszélésének 23 részvevőjével és hozzájuk intézett beszédében a párbeszéd kultúrájának ápolására és főként a fiataloknak a családban történő vallásos nevelésére buzdította őket. A Szent Atya örömmel köszöntötte a fórum részvevőit, mert a számára oly kedves és alapvető párbeszéd kultúrája építésében működnek együtt. Felidézte, hogy a közelmúltban bíborossá nevezte ki a Teherán iszfaháni érseket. Ez a döntése az iráni egyház iránti közelségének és gondoskodásának a jele, amely az egész ország javára válik, mert az megtiszteltetés az egész ország számára. Nagyon közel áll a pápa szívéhez az iráni katolikus egyház kisdednyájának a sorsa. Az egyház nincs a kormány ellenében, nem, ezek hazugságok, szögezte le a pápa. Tisztában van az iráni egyház helyzetével és a kihívásokkal, amelyekkel szembe kell néznie, hogy továbbra is tanúságot tehessen Krisztusról, a maga diszkrét és mégis jelentős hozzájárulásával az egész társadalom javára. Ferenc pápa üdvözölte a témaválasztásukat. A fiatalok nevelése, főként a családban, amely kihívás a keresztények és a muszlimok számára. A család az élet bölcsője, a nevelés elsődleges helye. Ebben tesszük meg az első lépéseket, itt tanulunk meghallgatni, elismerni, megtisztelni és segíteni másokat és együtt élni velük. A különböző vallási hagyományok közös eleme az idősek besegítése a fiatalok nevelésében. Ez a téma nagyon közel áll a pápa szívéhez, mert a nagyszülők a maguk bölcsességével biztosítják unokáik hitre nevelését, és döntő láncszemként működnek közre a nemzedékek közötti családi kapcsolatok ápolásában. A nagyszülők tisztelete nagyon fontos. Ez a formaság nélküli és életszerű tanúságtétellel átadott vallásosság nagy érték a fiatalok növekedése szempontjából. A keresztények és a muszlimok számára közös nevelési kihívás adódik a házasságkötés terén az új, bonyolult, vallási különbségekkel is járó helyzetekben. Különösen itt lehet rátalálni a vallásközi párbeszéd kitüntetett helyeire, amelyekre közös megoldást kell keresni. A hit és a vallás gyakorlat gyengülése egyes társadalmakban közvetlen hatással van a családokra, amelyeknek sok kihívással kell szembenézniük a mai gyorsan változó világban, amely gyakorta nem is jó irányba halad. Ezért is fontos és szükséges mindenki közreműködése, beleértve az államot, az iskolát, a saját vallási közösséget és egyéb intézményeket is. A család különféle feladatai között szerepel a nevelés, hogy az ember belakja a családi otthon határain túli tereket is. A hívek vallásközi párbeszéde éppen ezt teszi lehetővé, hogy elszakadjunk a struktúrált mintáktól, hogy megnyúljunk a találkozások felé a nagy egyetemes emberi családban. A gyümölcsöző párbeszéd feltételeit a pápa abban látja, hogy a dialógus legyen nyílt, őszinte, tiszteletteljes, barátságos és konkrét. Ez a stílus lehetővé teszi, hogy hitelesek legyünk saját közösségünk szemében, valamint beszélgető partnereink és közösségeik előtt, jól tudva, hogy mindenről, amit gondolunk és teszünk, egykorom majd számot kell adnunk az Istennek. A fiatal nemzedékek nevelése testvéri együttműködés révén valósul meg Isten keresése útján, amiben soha nem fáradhatunk bele, hogy szót emeljünk minden ember méltósága és jogai mellett. Mindig meg kell védeni az egyén, a közösség és az emberek jogait, kérte a pápa. A lelkiismereti szabadság és a vallásszabadság valójában az emberi jogok épületének sarokkövei. A vallásszabadság sem korlátozódik csak a vallás gyakorlása, hanem lehetővé teszi, hogy az ember szabadon döntsön saját hitvallása és vallás gyakorlata terén. A mai világot gyűlölet, feszültségek, háborúk és nukleáris fenyegetések osztják meg, ami arra készteti a béke istenében hívő embereket, hogy imádkozzanak és dolgozzanak a párbeszédért, a megbékélésért, a békéért, a biztonságért és az egész emberiség átfogó fejlődésért. Hiszünk a mindenható szeretet istenében. A közösen vállalt elkötelezettség tesz hitelessé bennünket a világ, és főként az új nemzedékek szemében, zárta beszédét Ferenc pápa, majd a magasságbeli áldását kérte mindnyájuk számára.
A pápa a lelki közelségét fejezte ki levelében Ukrajnának az 1000 napja tartó háború alkalmából. November 19-én volt 1000 napja annak, hogy Oroszország 2022. február 24-én megkezdte teljes körű invázióját Ukrajna ellen. A tragikus nap alkalmából Ferenc pápa ismét kifejezte szolidaritását a szenvedő ukrán néppel. Visvaldász Kulbokász érseknek, Ukrajna apostoli nunciusának címzett levelében a pápa elismerte az ukránok hatalmas szenvedését. Tisztában vagyok vele, hogy egyetlen emberi szó sem védheti meg életüket a napi bombázásoktól. Nem vigasztalhatja meg a halottaikat, gyászolókat, nem gyógyíthatja meg a sebesülteket, nem hozhatja haza a gyerekeket, nem szabadíthatja ki a foglyokat, vagy állíthatja helyre az igazságot és a békét, írja a pápa levelében. Mégis maga a béke szó, amiért a pápa imádkozik, egy napon újra visszhangra talál az ukrajnai otthonokban, családokban és utcákon. Ferenc pápa az országban tartózkodó képviselőjének írt levelében emlékeztetett arra is, hogy az ukránok minden reggel 9 órakor megtartják a napi nemzeti 1 perc csendet a háború áldozataiért, gyerekekért és felnőttekért, civilekért és katonákért, valamint a foglyokért, akiket szörnyű körülmények között tartanak fogva. Ezeket az embereket szem előtt tartva a pápa a 121. Zsoltár szavait idézte. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Ez az egység az imában erőteljes emlékeztető arra, hogy az isteni segítség a legsötétebb időkben is megérkezik, hangsúlyozta a pápa. Vigasztalja meg szívünket az Úr, és erősítse meg a reményt, hogy miközben minden könycseppet összegyűjt, és mindenkit felelősségre von, közel marad hozzánk akkor is, amikor az emberi erőfeszítések eredménytelenek, és a tettek nem megfelelőek. Ferenc pápa egész pápasága alatt fáradhatatlan szószólója a békének világszerte, és gyakran hív imára a békért, a vértanúságot szenvedő Ukrajnáért, ahogy nevezni szokta. Kulbokász érseknek írt levelében a pápa megújította ezt az imát, és kérte, hogy a szívek térjenek meg a párbeszéd és a harmónia elősegítésére. Hangsúlyozta, hogy azok a szavak, amelyekkel a nunciushoz és vele együtt Ukrajna népéhez fordul, nem pusztán a szolidaritás szavai, hanem mélyen gyökerező könyörgés az isteni beavatkozásért. Egyedül Isten az élet, a remény és a bölcsesség egyetlen forrása, nyomatékosította. Levelének végén Ferenc pápa áldását adta a püspökökre és a papokra, akik továbbra is álhatatosak küldetésükben, hogy elkísérjék és támogassák Ukrajna híveit. Végül a pápa kiterjesztette áldását az ukrán nép egészére, kifejezve reményét, hogy Isten mondja ki a végső szót ebben a hatalmas tragédiában. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Vetni ment a magvető, feje fölött madara, kerintek szálltak és lecsaptak, egy szem a magból nem maradt, nem maradt. A magvető az a gyalogot, szomorú volt, szomorú volt. Vetni ment a magvető, kövek közé szólt magot, de forró volt a napsütése, száraz lett minden és a szott. A magvető az a gyalogot, szomorú volt, szomorú volt. Vetni ment a magvető, tüske termet kint vadul. Hiába hát a jó vető mag, a szúros tüske lett az út. A magvető az a gyalog volt, szomorú volt, szomorú volt. Vetni ment a magvető, tiszta földbe jó magot, és látta, hogy nő szép kalásza, amit a termőföld kapott. Ha-ha. Termést hozott a gyönyörű nyár, ideje már, ideje már. Azt a vártam, mindenki hallja, értse meg, értse meg. Magvető palászokra vár, ideje már, ideje már.
A nap verse.
Mezei Katalin. Ahhoz. Ahhoz, hogy fölfogjam, nem szeretsz már. Ez az évezred úgy látom rövid lesz. Az út, amit naponta megteszek tőled el és te hozzád, újabb és újabb forduló után mindig ide vezet. Ha úgy érzem, hogy kihűlt, elfogyott, már nincs bennem irántad szerelem, tűnhet akármi bizonyosnak is, hihetem, hogy valóban végleges, mikor elalszom. De mikor kelek, már attól is boldog vagyok, hogy élsz. Tőled piroslik álmomban az arcom, mosolygok bárhol, ha eszembe jutsz. A létezés, mint elemet az áram, engem evvel a szerelemmel tölt fel. Valószínű, hogy így lesz mindig is. Egyik a másikával együtt múlik el.
Mezei Katalin Ahhoz című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Mezei Katalin 1943. május 30-án született, felsőfokú tanulmányait az ELTE BTK magyar népművelés szakán végezte 1961 és 67 között. Bátyja Mezei Ferenc neutron fizikus, férje Oláh János József Attila díjas fordító költő író, fia Lackfi János költő. 1963 óta jelennek meg írásai, 64 és 66 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán, ennek élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A Kilencek költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában 1969-ben. 1970 óta újságíró, irodalomszervezői munkássága is jelentős, kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 1987 és 2008 között a szervezet titkára volt, 1989 óta tagja az Írószövetség elnökség. 1990 óta az Írók Alapítványa és a Szép Halom könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 2012-ben megválasztották az Akadémia irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Sárváron, évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.
A nap imája.
Mária, Isten anyja, te az ég és föld királynője, a szorongatottak reménysége vagy. Téged ragyogó fény övez, mint a napot. Magasabban állsz, mint minden égi teremtmény. Atyáink reménysége, próféták öröme, apostolok vigasztalása, vértanúk dicsősége, szentek büszkesége. Te hoztál vigasztalást és világosságot az embereknek. Te vagy az aranyfüstölő, melyből kellemes illat szállott az égnek. Te vagy a gyertyatartó, mely a szentét éjjel-nappal bevilágította. Te vagy a kőtábla, melyre az Úr a törvényt felírta. Te vagy a Szent Szövetség szekrénye. Te vagy az égő csipkebokor, amelyből Isten szólott. Te vagy Jessze kivirult veszélye, amelyen a legszebb virág nyílott, a mi Urunk Jézus. Bűnösök pártfogója, kétségbe esettek reménysége, hajótöröttek biztos révpartja, a világ vigasztalója, árvák menedéke, foglyok váltsága, betegek orvossága, szenvedők gyógyítója, mindenkinek üdvössége. Fedj be minket irgalmasságoddal, légy könyörületes irántunk. Nyerd meg közbenjárásoddal, hogy isteni fiad elnevessen minket bűneinkért, és mint terméketlen fákat az örök tűzre ne kárhoztasson. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Toka